Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Két hete találkoztunk utoljára, azóta sok minden történt. És örülök, hogy ennek ellenére el tudtak jönni a testvérek, kedves hallgatóim. Húsvét volt, óriási alkalom. Az Úr Jézus feltámadását ünnepeljük. Tegnap pedig földrengés és földcsuszamlás volt Magyarországon, és megmaradtunk. Sőt, én úgy gondolom, hogy még egy kicsit följebb is kerültünk. Na most ezzel kapcsolatban szeretnék pár szót szólni. Nem illik közvetlenül a mai témánkhoz, bár nincs kizárva. Az áldás a mai téma, az az áldás, amit egymásnak adhatunk. Áldás üzenetek, ez a címe. Remélem, hogy nem vagyok egyedül ebben a teremben, aki örül annak, ami tegnap történt Magyarországon. Nem annak örülök, hogy későn lehetett megtudni az eredményeket, azt már előre tudtuk. Csak azért egy kicsit szorongtunk. De Isten nem feledkezett meg rólunk, hanem amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy tegnap Magyarországon nem az evangélium győzött, hanem egy párt, illetve Viktor, azt jelenti a neve, hogy győzelem, azt mondja, hogy Magyarország. Én nagyon remélem, hogy így van, és reménykedem abban, hogy mind erkölcsileg, mind gazdaságilag felemelkedés következik ebben az országban. Bár valaki megjegyezte még jó fél évvel ezelőtt, hogy a következő miniszterelnök egy hajóroncs kapitánya lesz. Hát van valami benne, hát nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Szerintem nem a gazdasági helyzet a legrosszabb, hanem népünknek az erkölcsi állapota. Mondjuk ki, hogy a magyar nép hátat fordított Istennek. És ez a nagy baj. Ettől a választási eredménytől nem fordult vissza Istenhez. Sőt, van esély arra is, hogy elbízza magát, megy ez nekünk Isten nélkül is. Nagyon szeretném hangsúlyozni, nem megy. Isten nélkül nem megy. Igazi erkölcsi felemelkedés akkor lehetséges, hogyha a lélek szele fúj, azaz sokan visszafordulnak az Úrhoz, megértik az ő üzenetét, befogadják az evangéliumot, illetve Jézus Krisztust. A történelemben már többször megtörtént az, hogy egy lelki ébredést társadalmi megújulás is követett. Ez nem azt jelenti, hogy az egész nép egyből evangéliumi keresztény lesz, de betölti azt a szerepet, amiről az Úr Jézus a hegyi beszéd elején beszélt, amikor azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, hegyen épített város vagytok, az a küldetésetek. Érdemes ezt a három hasonlatot röviden átgondolni. Föld sója. Az a benyomásom, hogy nagyon sok jó háziasszony ül itt, akik szoktak tenni sót az ételbe. Attól lesz élvezhető. Ha sótlan, akkor az ember nem szívesen eszi meg. Na most a sóból nem kell sok. Arra van szükség, hogy Jézus Krisztus követői vállalják a saját identitásukat, illetve Jézus Krisztust. Ez megtermékenyíti a társadalmat. Világ világossága. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus magáról is azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aztán a hegyi beszéd elején mondta azoknak, akik ott körülötte ültek, ennek a beszédnek az elején valószínűleg még csak a tanítványai voltak ott. A végére került oda egy nagy sokaság. Mondta a tanítványainak is. Tehát hogyan lehet a tanítvány a világ világossága, úgyhogy az ő fényét tükrözi. Ahogy egy szép énekben énekeljük is, Turmezei Erzsébet versére készült ez az ének, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, ebben az értelemben. Hegyen épített város, a hegyen épített várost nehezebb volt elfoglalni. Hát jó helyen volt, de onnan lehetett látni a terepet. Nagyon fontos, hogy Isten népe legyen képes ellenállni mindenféle liberális, a Biblia szellemétől idegen tanításnak. Nos hát, az után, ami tegnap történt, különösen fontos megérteni azt, hogy nem értünk el sehová. Előttünk van az út. Mi az alapja annak, amit tennünk kell? Imádság. Az Efézus 6-ban Pál apostol azzal kezd egy gondolatsort, hogy nem emberekkel kell nekünk harcolni. Nem ilyen vagy olyan párthoz tartozó káderekkel. A mi harcunk nem emberekkel folyik, hanem pneumatikus hatalmasságokkal. Lelki vagy szellemi hatalmasságokkal, démonokkal. És felsorolja a fegyvereket, a hitpajzsát, a lélek kardját, az üdvösség sisakját, és így tovább. Én gondolom, mindenki ismeri ezt a fejezetet. A végén pedig a harc módjáról szól, amikor azt mondja, hogy imádkozzatok. Hát imádság. Imádság, imádság. Ahogy annak idején egy derék ember, úgy tudom, Monte Cuculi azt mondta, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz, pénz. Ez a küzdelemhez pedig szintén három dolog kell. Imádság, imádság és imádság. Hát szívesen mondanám, hogy hajrá. De inkább azt mondom, térdre imához. Egy másik szép énekben van egy olyan szöveg, hogy térdelj le, mert csak az győz ki, térden állva küzd. Hát hadászati szempontból ez butaság, de ebben a lelki harcban pedig ez nagyon lényeges. Hogy mindezt alátámasszam, bár nem hiszem, hogy annyira szükséges volna, szeretnék felolvasni pár mondatot egy könyvből. Ez John Stott, egy kiváló angol teológus ő. Könyvének az a címe, hogy Korunk égető kérdései, két kiadó közös kiadvány, a Harmat és a Kia. Következőt írja. A keresztényeknek vigyázniuk kell arra, hogy nehogy megkereszteljenek valamilyen politikai ideológiát. Jobb vagy baloldalt, esetleg centristát. Mintha az birtokolná az igazság és a hitelesség monopóliumát. Egy politikai ideológia és annak programja legjobb esetben is, legfeljebb csak közelít Isten akaratához és szándékához. Ezzel azoknak a pártoknak is tisztában kell lenniük, akiknek a nevében benne van a keresztény jelző. Hát ismerve ennek a pártnak, illetve kettőnek, az egyiknek a nevében benne van, keresztjén. Úgy gondolom, hogy ők ezt tudják. Legalábbis úgy ismerem őket. Nos hát ezek után imádkozunk. Amit most hallani fogunk, azt is tekinthetjük imádságnak, bár nem kifejezetten vallásos zene, ha szabad így mondani, bár a zeneszerző Hendel Largóját fogjuk hallani, hegedűn fogja játszani Szilágyi Zsuzsa, Braskóczi László kíséri orgonán. Olyan, mint egy szép imádság, legalábbis mi hallgathatjuk úgy. Köszönjük szépen, valóban áhítat hangjait hallottuk ebben a csodálatos zenében. Áldás üzenetek, ez a címe ennek a ma esti előadásnak. Gondoljunk arra, hogy az ember élete a Földön azzal kezdődött, hogy Isten megáldotta őket. Az első házaspár ezt tapasztalhatta. Mielőtt megkapták a feladatot, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsétek be a földet, és hajtsák uralmuk alá a természetet, ezt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megáldotta őket. Ugyanis Isten áldása nélkül nem sikerülhet. Nem sikerülhet az, amivel ő minket megbízott. Mi a legfőbb parancsa az Úrnak minden házaspár számára, de bátran mondhatom minden ember számára, minden csoport tagjai számára, az, hogy szeressétek egymást. Mert is vajon a szeretet menni fog? Áldás nélkül? Biztos vagyok benne, hogy nem. Lehet tolni az autót, amikor nincs benne benzin? Hát lehet. Össze kell fogni néhányan. Megy a dolog addig, amíg nem jön egy kapaszkodó. Ha jön a kapaszkodó, akkor már baj van. Hát így vagyunk mi az élettel is. Főleg a társkapcsolatokkal, a másik emberhez való viszonnyal. Isten ereje nélkül nem megy. Kell az az üzemanyag, amit ő ad, sőt, lehet, hogy ez nem is igazán jó hasonlat, hiszen a Szentlélek nem üzemanyag az életünkben. Noha ő adja az erőt. Ő személy. Maga Isten, illetve maga Isten fia költözik be az életünkbe, és a Szentlélek által fejti ki a hatását, teszi világossá a gondolatainkat, hogy megértsük az ő akaratát, készé tesz a neki való engedelmességre. Na most ez az engedelmesség pedig abból fakad, hogy ismerjük őt. Szoktunk-e engedelmeskedni egy munkavezetőnek? Hát attól függ. Ha azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mint a munkavezető, akkor titokban nem azt tesszük, amit mond. De ha tisztában vagyunk azzal, hogy ő jobban tudja, mint mi, akkor engedelmeskedünk, bízunk benne. Hát az Istennek való engedelmesség is ilyen. Ha én tudom, hogy ő jobban ért ahhoz, ami az élet, akkor megteszem azt, amit ő mond. Lehet, hogy adott esetben nem is igazán tudom, hogy mire való, vagy az miért jó, de menet közben megtapasztalom. Áldás, üzenetek, igen, a Biblia szól erről. Péter első levelének a harmadik fejezetében találjuk ezt a mondatot. Úgy kezdődik, hogy ne feleljetek a gyalászkodásra gyalászkodással, hanem mondjatok áldást. Mert arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Az Isten áldását. És ebből az is kiderül, hogy amit az Úrtól kaptam, azt adjam tovább. Gondolom, hogy eszünkbe jut, remélem többeknek eszébe jut néhány bibliai kép. Például az, amit Jézus úgy mond el, hogy aki ő benne hisz, ahogy az írás mondja, élő víz folyamai ömlenek annak a belsejéből. Hogy érthető ez? Úgy, hogy azt is mondja máshol, hogy aki tőle kér vizet, élő vizet, az soha meg nem szomjazik. Na most ez a víz, ez az éltető víz ömlik tovább. Tehát ő adja, és én adom tovább, és ettől soha nem lesz kevesebb, sőt így marad fenn, és így működik a hívő élet. A társkapcsolatainkról van itt szó, és főleg a házasságunkról. Különbözőképpen szoktunk egymás felé viselkedni. Egy második világháború végén internációs táborban meghalt magyar költőnek, Sárközi Györgynek jut eszembe egy verse. Hűvösödnek az éjszakák, őszi vers, szél zörgeti az ablakot, ropogtatja a kályha már a fekete szénabrakot. Elmondja, hogy kezd elaludni szépen, mellette a felesége, aztán a következőt írja, kedvesek vagy kegyetlenek leszünk ismét egymás iránt. Nem tudom, kinek mi a tapasztalata, de gondolom sokaknak, a házastársunkhoz időnként kedvesek vagyunk, időnként kegyetlenek vagyunk, zajlik az életünk, ez telik tőlünk, nem mindig áldás az, amit mondunk, néha kapjuk a kegyetlenséget, erre felelünk kegyetlenséggel, kapjuk a gyalázkodást, felelünk gyalázkodással, az ige pedig arra int bennünket, hogy ne feleljetek a gyalázkodással, gyalázkodással. Ne feleljetek a kegyetlenségre, kegyetlenséggel, hanem áldással. Mondjatok áldást. Mit jelent az áldás? Az, hogy jót mondok. Jót kívánok neki. Azt akarom, hogy jó legyen neki. Legyen olyan jó dolgod, legyen olyan jó dolga a testednek is, mint a lelkednek, írja Pál apostol az egyik barátjának, Filemonnak, ez az áldás, áldást mond. És azt gondolom, hogy egy tartós barátság, vagy egy Isten akarata szerint zajló házasság, akkor működik jól, ha áldás üzenetek mennek benne, oda is, meg vissza is, kölcsönösen. Lehet, hogy ez még nem is agapé szeretet, csak filia, bárcsak az lenne. Fontos dolog ám a filia is, az azt jelenti, hogy kölcsönösségen alapuló szeretet. Mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ki kezdte a szeretet kapcsolatot e szerint az ige szerint? Isten. Nem is ismertük őt. Ő megkeresett, megszólított, közölte, hogy szeret, hogy lehet erre válaszolni. Ahogy Dávid, szeretlek, Uram, én erősségem, de ő szeret először. És fölfakad esetleg az ember szívéből az ének, ő hadd szeresselek, hű s igazán. Ez egyébként egy halleluja ének. Nos, hát erről van szó, adva van egy ember, én azt gondolom, hogy nagyon jó ez a rajz, amiatt, mert épp úgy lehet nő is, meg férfi is, nem tudom ki mit lát bele. Hát aki nem tudja férfinek látni, az vetítse rá a bajszot, meg a szakállat. Teljesen mindegy. Egy emberi arc, akinek kapcsolatai vannak, és észreveszi a másik emberben a jót. Na de erre azt mondja, hogy hát hogy vegyem észre, ha nincs benne? Biztos vagy abban, hogy nincs benne? Nyisd ki jobban a szemedet. És akkor észre fogod venni. Néha nehéz a házastársban észrevenni. Néha nehéz a kamasz gyerekben észrevenni. Eszembe jut egy jelenet, jó sok évvel ezelőtt történt, biztos, hogy több mint 10, talán 15. Egy nevelési sorozatot tartottunk a gyülekezetben. Mondta ott az egyik férfi, hogy nem bír a serdülő fiával. Mesélt róla mindenféle eseményeket. Hát, ahogy mondta, én még élveztem is a kölyköt, de azért örültem, hogy nem az én gyerekem. Aztán mondtam neki, hogy hát próbáld megdicsérni. Mire ő azt mondta, hogy én dicsérném, de nem találok benne semmi dicsérni valót. Erre a feleségem, aki ott állt mellettünk, ő mondta, a te szemedben van a hiba. Hát nincs olyan, hogy egy 16 éves fiúban ne lenne jó. Figyelj oda jobban. 2 hét múlva újra találkoztunk, boldogan jelentette, megdicsértem a fiamat. Erre azonban az ő felesége jegyezte meg, de hogyan hozzátetted, hogy máskor miért nem tudod ezt így csinálni. Aztán értjük a dolog lényegét, megy a dicséret, de rögtön semlegesíti. Hogy azért máskor nem ilyen vagy. Én azt mondom, ebben nem szabad fukarnak lenni. Nagyon fontos, hogy észrevegyük a másikban a jót, és meg is mondom neki azt, amit jónak látok benne. Ez nem veszélyes dolog? Hát elbízza magát. És a nagy baj. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor nem kell félni attól, hogy elbízza magát. Származik-e valaki valami kár abból, ha egy férj azt mondja a feleségének, hogy szép vagy? Mondom a feleségének. Én azt gondolom, ebből semmi kár nem származik, haszon. Az biztos, legalább egy mosoly. Az pedig nagyon értékes lett. De mi van akkor, ha azt mondja, hogy én nem is találom olyan szépnek? Akkor mit kell mondani neki? Amit annak az apának, nyisd ki jobban a szemedet. Akkor föl fogod fedezni. Ha még nem fedezted föl, akkor vedd elő a mennyasszonykori fényképét. Ha se segít, akkor te vagy reménytelen. De arról a fényképről észre fogod venni azt is, hogy ugyanaz a mosoly jelenik meg most is az arcán. Jó, egy kis idő eltelt, esetleg volt növekedés, például térfogat, sok minden lehet, de ugyanaz az ember és az ember Isten szemében biztos, hogy értékes, és Isten azt közli velünk, hogy értékesek vagyunk. Az evangélium erről szól. Hát, ha nem lennénk számára értékesek, akkor nem hozott volna akkora áldozatot értünk, mint amekkorát hozott. Nos, tehát lényeg az, hogy meg is kell mondani neki, aztán mi fakad ebből? Az, hogy javul a kapcsolatunk. Egyszer csak meg fogja jegyezni azt, hogy olyan aranyos vagy mostanában. Lehet, hogy erre azt mondom, hát én máskor is aranyos vagyok. Csak azt nem mindig vetted észre. Hát az a jó, ha jó nagyra nyitjuk a szemünket ilyenkor, hogy mindig észrevegyük ezeket a dolgokat. Javul a kapcsolatunk, és akkor még több jót fedezek fel benne. Mi lesz annak a következménye, hogy észreveszem azt a jót is, amit korábban nem vettem észre, aztán hogyan folytatódik? Úgy folytatódik, hogy megint megmondom neki, amit jónak látok benne, mi lesz ebből, javul a kapcsolatunk, aztán még több jót fedezek fel benne, észreveszek benne még több jót. Nem kell félni, hogy nagyon belendül ez a forgás. Nem, mert ez emelni fog minket. Ez olyan, mint a forgószél. fölviszi az ember, csak sajnos hamarabba szoktuk hagyni, de hát akkor el kell kezdeni előről. Abba maradt, és másodszor is sikerülni fog. Na ez többek között ezt jelenti az, hogy áldást mondok, jót mondok neki. Filippi 4:8-9. Nagyon fontos ige. Kérek mindenkit, akinél van toll, teruza és papír, írja fel ezt az ige helyet. Ha nincs, akkor vésse az emlékezetébe. Otthon keresse ki, próbálja megtanulni. Ősszel, ha lesz sorozatunk, lehet, hogy kikérdezem. Kell hozzá sok idő, mert nem könnyű megjegyezni. Miről szól a Filippi 4:8, majd mindjárt meg fogjuk látni. Pál apostol írja a Filippi gyülekezetnek, voltak abban a gyülekezetben házaspárok is. Bár külön nem jegyzi föl a neveket az apostol, de egész biztos, hogy voltak. Azt írja, hogy ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, arra figyeljetek, mármint a másik emberben, arra figyelj oda. Hát mire szoktunk oda figyelni sokszor? Hát arra, hogy megint nem fésülködött meg rendesen. Éjszakának nagy részét megint horkolással töltötte. Elfelejtett bevásárolni, pedig megkértem rá. És így tovább. Hát jó, történnek ilyen dolgok. Persze, hogy történnek. És ezt észrevesszük. Ha akarjuk, ha nem. De azt mondja, hogy arra figyeljetek, ami egyébként igaz, nagyon fontos, hogy igaz legyen, amit mondunk. Mert hazudni nem szabad, mert ha nem igaz, az nem épít, az hízelgés. Az a hazugság egyik fajtája. Tehát ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, tiszta, szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes. Valószínűleg lehetne ezt a felsorolást még folytatni, lehetne az is házi feladat őszig, mivel tudjuk ezt kiegészíteni, azt gondolom nem kell kiegészíteni. Általában azt, amit Isten igében találunk, fölösleges kiegészíteni, minden lényeges dolog benne van. Hát így kezdődik ez a pálapostoli mondat, hogyan folytatódik. Amit tanultatok, és átvettetek, hallottatok, és láttatok is tőlem, ezt tegyétek. Úgy látszik, hogy Pál általában így viselkedett, amikor a munkatársaival vagy a gyülekezeti tagokkal valamilyen dolga volt. Az ő személyes kapcsolataira ez volt jellemző. Hogy ez mennyire így volt, ezt azért ki lehet deríteni akár a leveleiből is. Érdemes föllapozni az összes páli levelet, nem kell mindegyből végigolvasni, de az elejét. A beköszöntő részeket, és ami közvetlenül utána következik. Észre fogjuk venni, hogy az egyetlen Galata levelet kivéve, az összes levélben valami pozitívum van. Még a korintusi gyülekezetnek írt levelekben is, pedig azzal a gyülekezettel sok baja volt. Nagyon kemény dolgokat kellett megírni nekik. Sok intést, helyreigazítást. De ott is az elején azt mondja el, hogy miért ad hálát a gyülekezettel kapcsolatban. Hát a Galata levél az egy kicsit más, ott rögtön szemrehányással kezdi, csodálkozom, hogy olyan hamar eltértetek attól a tanítástól, amit hallottat, attól az evangéliumtól, De azt mondják, hogy Pálnak akkor még nem volt elég lelki gondozói tapasztalata, az egy korai levele. Hát lehet. Ezt nem tudom. De minden esetre kiderül ez. Na és mi derül ki azokból a levelekből, amelyeket Jézus írt 7 kis-ázsiai gyülekezetnek? A Jelenések könyvében vannak ezek feljegyezve. Jelenések könyvének a 2. és a 3. fejezetében, ahol egyáltalán volt valami pozitívum, azzal kezdi. Utána mondja el a feddést. Mindenütt van valami, hát a laudíciaiaknak már nem jutott ilyen, az a 7. levél, de kiderül a levélből, hogy róluk sem mondott le az Úr, hiszen kínálja nekik a tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodjanak, fehér ruhát, hogy legyen mit fölvegyenek, szemkenőcsöt, bocsánat, szebben írja a Biblia, szemgyógyító írt, az magyarul klorocit H. Tehát szemgyógyító írt, hogy jobban láss. Ha reménytelen volna a laudíciai gyülekezet helyzet, akkor nem mondana ilyet. És a végén fölvillantja a győzelmes keresztény élet lehetőségét számukra is. Na tehát ez a második. Ugye Pál azt mondja, hogy amit tőlem tanultatok, amit láttatok nálam, azt tegyétek, és mi a vége ennek a hosszú mondatnak? Az a vége, hogy és veletek lesz a békesség Istene. Én azt hiszem, hogy mindannyian arra vágyunk, hogy ott az otthonunkban békesség legyen. Hát érdemes kipróbálni. De ha folyton azzal kezdjük, hogy már megint hogy hagyhatod ott az oknidat a padló közepén, pedig már 100-szor megmondtam, soha nem tudsz időben elkészülni, ha megyünk valahová. Bezzeg más ember nem olyan tutyi-mutyi, mint te. Ha ilyeneket mondunk, várhatjuk, hogy békesség legyen. Ez nem szül békességet. Ezeket a hibákat érdemes kijavítani, persze. Érdemes mondani, hogy hát tudod, van a fürdőszobában egy kosár, abba szokták a szennyest tenni, a te zoknit pont beleillik. Ez egy kicsit másképp hangzik. Hallottam egyszer egy asszonynak a beszámolóját, mondta, hogy nagyon szereti a férjét, kiváló férje van, de ezt nem tudta megtanulni. Pedig már mindent kipróbál. Már mondta 100-szor, meg 1000-szer nem használ. Már volt úgy, hogy eldugta, azt se használ. Volt úgy, hogy kidobta, azt se használ. Végén eszébe jutott egy megoldás. Ő tette oda. Attól kezdve nem volt ilyen probléma. Jó, lehet áldozatot hozni? Lehet. Hát az Úr arra szólít föl bennünket, hogy szolgáljunk egymásnak. Szolgáljunk egymásnak. Nem azt jelenti, hogy az ő szolgája vagyok, az Úr szolgája vagyok. De az Urat szolgálom, amikor a párom javát kutatom, és igyekszem betölteni. Jó lenne mindezt megtanulnunk. Na, még mindig itt van ez a kedves férfi-női arc, hát vannak olyan negatívumok is, amiket itt látunk, jaj, hízelgés, hazugság, becstelenség, megtévesztés. Hát, ugye szomorú megállapítani, vannak olyan emberek, azok között, akik nem járnak ide a Rádaiba hétfő este, akiknél ilyen jelenségek néha fölfedezhetők a párkapcsolatban, hogy hízelegnek, tehát mondja a szépet, de nem hiszi közbe, tehát az nem igaz, hazugság, vagy más módon hazudik, becstelen, becsapja, megtéveszti, az is hazugság, végül is mind a négy valahol hazugság. A hazugsága Biblia tükrében nagyon súlyos, gonosz bűn egymás ellen. Érdemes megfigyelnünk azt, hogy amikor arról szól a Szentírás a Jelenések könyvében, hogy kik vannak kizárva a mennyei Jeruzsálemből. Ott mond egy felsorolást, a paráznák, a bálványimádók, a gyilkosok, és az összefoglalás, mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Ez az összefoglalása. Én most pozitív formában mondtam, hogy negatív, ki nem megy be, sem senki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. A lényege ugyanez. Most akkor itt miről van szó? Nem látom a másikban a jót. Mert nem fogadtam el az Úrtól a szemgyógyító írt. Tehát ezért is el kell fogadni. Szabad imádkozni azért, hogy Uram, add meg, hogy lássam meg a társamban a jót. Szabad. És figyeljétek meg az eredmény. Isten az ilyen imádságot biztos, hogy meghallgatja. Tehát nem látom benne a jót, mégis azt mondom neki, hogy jó és szép. Hát mi az? Hazugság, hízelgés. Mi lesz ebből? Kétes értékű a kapcsolatunk javulása. Lehet, hogy látszólag javul, de azért lehet érezni azt, hogy nem őszintén mondja. Mi lesz ebből még tovább? Nem fedezek fel benne több jót. Mert az, hogy fölfedezzem, azzal kellett volna kezdeni. Igaz beszéddel. És továbbra sem látom a másikban a jót. Na most az áldás honnan származik? Az áldás forrása Isten. Neki van áldása. Ő adja nekünk az áldást. Ő mondja nekünk azt, hogy szeretlek. Isten mondja nekünk azt, hogy fontos vagy nekem. Ő mondja azt, hogy áldozatot hozok érted. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Tehát ő a forrás. És itt olvashatunk egy klasszikus, gyönyörű áldást, az a neve ennek az áldásnak, hogy az Ároni áldás, mert Izrael fiai számára hangzott el, egy fontos szertartás része volt. Gondolom mindannyian ismerjük, azért érdemes kicsit végig gondolni. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. A kimenet, a vége itt is a békesség. Ahogyan Pál apostol kapcsolataiban. És hogyan köszönti Jézus feltámadása után a tanítványokat, amikor belép oda, ahol éppen tartózkodtak, mit mondott? Békesség néktek. Nagyon szép keresztény köszöntés ez, több szép köszöntés van. A református gyülekezetekben az ismert köszöntés az, hogy áldás, békesség, pont áldás és békesség. Erdélyi testvéreink úgy szoktak köszönni egymásnak, hogy békesség Istentől. Vannak más szép köszöntések is, ha szó szerint nincs is bennünk ez, lényegében mégis benne van. Abban is, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ő érdemli meg egyedül igazán a dicséretet. Benne van abban is, hogy áldjon meg az Úr Jézus. Néha baptista gyülekezetbe megyek, ez is megtörténik, ott így szoktak nekem köszönni. Igen, ez is. Az áldás van benne, de egyáltalában a békesség. Na most egy kicsit elemezzük. Aki az Úr áldásban részesül, azt ő megőrzi. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Nem egyszer találkoztam olyan történettel, amikor valaki elmondta, hogy hát Isten mégiscsak keres engem, ha nem lett volna ott, akkor ott maradtam volna az úttesten. És elmondja, hogy mi történt. Valaki elmondta egy ilyen nyári héten, házasságondozó héten, hogy valami munkagép fatörzset emelt ki a földből, de valahogy meglendült. Ő egy munkagépben ült egy másikon, átütötte annak a gépnek az ablakát, mind a kettőt, és zuhant. Ha ő egy kicsit előrébb tartja a fejét, akkor szétlocsan a feje. Azt mondta erre, hogy csodával határos. Mások mondták neki, ez nem csodával határos, ez csoda. Ez csoda volt. Kár, hogy az illető ezt nem értette meg igazán, ő még ott tartott. Ha valakit Isten megőrzött így, gondoljon arra, hogy terve van vele az Úrnak. Miért akar megőrizni? Miért őrzött meg? Azért, mert az a terve. Hogy még szóljon, hogy egyszer meghallja az illető a szívével. Három fiam van, az egyik, a legidősebb, amikor katona volt, valószínűleg nem volt olyan túl jó katona, legalábbis a tisztikar nem igazán értékelte az ő katonai magatartását. Az ő szíve azonban teli volt az evangéliummal, és mondta az őrmesternek is. Erre az őrmester azt mondja, Dávid maga a fejébe vette, hogy engem meg akar téríteni. Mire azt mondta, őrmester úr, Isten vette a fejébe, hogy magát meg akarja téríteni. A továbbiakat nem mondta el, és nem tudom, hogy mi van azzal az őrmesterrel, hogy mi történt. De Isten tudja, azt tudom, hogy az én fiam él ma is. Nevel öt gyereket, és szereti az Úr Jézust. Lépjünk tovább. Hogyan nyerhetem el Isten áldását? Hát ezek után erre vágyunk, hogy áldásban részesüljünk. Hát volt, aki ezért megküzdött. Ez a Rembrandt kép azt a címet viseli, hogy Jákob harca az angyallal. Hát ez pontosan hogy történt, nem tudom. Egyben biztos vagyok, hogy Rembrandt nem volt ott, amikor ez a küzdelem zajlott, és hát valószínűleg olyan 17. századi módon képzelte el, de egy biztos, hogy, hogy Jákob hajlandó volt megküzdeni az Úrral, aki ugye angyalként ott megjelent, de Jákob ragaszkodott az áldáshoz. Azt mondta, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Illik ilyen erőszakosnak lenni Isten felé? Vajon? Nem illetlen dolog ez? Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy az erőszakosaké a mennyek országa. Itt nem az agresszorokra gondol, hanem azokra gondol, akik nem hajlandók abba hagyni az imádkozást. Példázatot is mondott erről, a hamis bíró példázatát, akit nem hagyott békében az özvegyasszony, addig járt a nyakára, amíg az a hamis bíró mégiscsak elvállalta az ügyét. Azt mondja, hát ha a hamis bíró ilyen, meg ha ti tudtok a fiaitoknak jó ajándékot adni, hát akkor hogy ne adna nektek a mennyei atya? De hát néha kipróbál minket kitartónak lenni. Így távolról az ember azt gondolja, hát jobban tette volna Jákob, ha alszik egy jót. Most már tudjuk, hogy nem tette volna jobban. Jó, egy éjszaka ráment, lehet, hogy másnap ásítozott, nem tudjuk, ez nincs följegyezve. De egy biztos kitartott, mert akarta az áldást. Jákob megküzdött az áldásért, és mi? Tulajdonképpen sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint Jákob. Ő az Ószövetség népének jeles tagja, akik Krisztusban vannak, azok ajándékul kapják az áldást. Azt olvasjuk az Efézusi levélben, hogy Isten megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ezt aztán részletezi, majd mindjárt föl is olvasom. Van ott egy jó hosszú pálapostoli körmondat. Hát, ha valaki ezt fejből megtanulja, azt már díjaznám. Nehezebb, mint a Filippi 4.8-at. De nagyon szép, azért érdemes odafigyelni és végig gondolni. Tehát Krisztusban kapott áldás csomag hullhat az ölünkbe. Ez csodálatos dolog. Hát itt van a csomag, ezt mindenki láthatja. Mi van benne? Mert most fogom felolvasni. Itt van az igehely, Efézus 1:3-14. Tessék jól figyelni. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Befejezett mód, már tény, hogy megkaptuk az áldást. Mert kiválasztott minket, ő benne, a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő benne. Érdemes odafigyelni, mire választott ki? Szent életre. Szeretetében eleve elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a szeretetben. Nagy esszel van a fiában. Végig Jézus Krisztusra utal ez az egész hosszú gondolatsor. Benne van, mármint Jézus Krisztusban, a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánatára, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, megismertette velünk akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet előre elhatározott magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Ő benne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál. hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban, ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben titeket is megpecsételt a megígért szent lélekkel, aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. Hát megjegyezni nehéz, de szépen végigvenni, gondolkodva elolvasni többször is, ez nagyon érdemes. Úgyhogy csak néhány gondolatot emeljünk ki, amit most hallottunk. Az előbb benne van az, hogy kiválasztott szent életre, benne van az ő áldásában az, hogy gyermekeivé fogadott, hogy megváltott a bűneinkből, hogy bölcsességgel ruházott fel. Ez azt jelenti, hogy tudjuk a jót választani, a mennyei értékrendnek megfelelőt, a mennyei kincseket. Megismertette akaratát, mennyei örökséget adott, szent lelkével elpecsételt, és az ő dicsőségére élhetünk. Ez egy nagy ajándék. Ez a hívő emberek kiváltsága. Nem a saját dicsőségüket, nagy hírnevüket keresik, hanem Isten dicsőségére akarnak élni. És akkor áldássá lehetünk mások számára is. Mondjatok áldást, hiszen arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Olvastuk és hallottuk korábban, és most eljutottunk ide újra. Áldássá lehetünk mások számára, hogyan? Életünk példájával, ami azt jelenti, hogy reménykedünk a reménytelenségben, nem csüggedünk, amikor mások már feladták, és ragaszkodunk az igazsághoz és a tiszta élethez. Ez a hívő küldetése. Más szavakkal mondhatnám azt is, hogy amit az elején idéztem, legyetek irányfény a sötétségben, legyetek kovász a társadalomnak nevezett tésztában. Legyetek hegyen épített város, amely irányt mutat az úton levőnek is, hogy hova mehet. Hitünk megvallásával és az evangélium közlésével nem érdemes magunkban tartani. És itt látunk egy éneket. Én remélem sokan ismerik. Hátul nem biztos, hogy látszik a szöveg, egyszer elmondom. Tégy, Uram, engem áldássá. Lelkedet úgy várom. Tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet. El tudjuk énekelni? El, hát. Hát a kossza is ott van.
Tégy, Uram, engem áldássá, lelked úgy várom,
nagyszerű. Még egyszer el fogjuk énekelni a legvégén. Aki eddig nem ismerte, most már tudja. Mert könnyű. De lépjünk tovább egyel. Milyen áldást kérünk a himnuszban? Ott is áldást kérünk, ugye? Úgy kezdődik a magyar himnusz, hogy Isten áld meg a magyart. Mivel? Jókedvel, bőséggel. De ez mit jelent? Ez nem mindegy. Kétségtelen, hogy jó dolog a jókedv és a bőség, de valójában ezeket kérjük. Azt gondolom, nem ezeket kérjük, és itt érdemes valamit tudni. A régi magyar nyelvről, amit Kölcsey még nagyon jól ismert, a Biblia, a revideálatlan Biblia fordításokhoz is érdemes odafordulni, hogy bizonyos ige szakaszokat hogyan találunk benne, vagy néhány éneket. Na hát egy igét választottam ki illusztrációképpen, ez az Ézsaiás 49.8. A Károli Gáspár Biblia fordításában ez a mondat úgy hangzik, hogy így szól az Úr, jó kedvem idején én meghallgattalak. Jó kedvem idején. Hogy van a ma legtöbbet használt új protestáns fordításban? Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgattalak. Hát mi következik ebből? Isten jó kedve azt jelenti Isten kegyelme. Akkor mit jelent ez a mondat, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel? Azt jelenti, Isten áld meg a magyart bőséges kegyelemmel. Tehát kegyelemmel, bőségesen, bőséggel. Úgy gondolom, úgy is szép, hogy megszoktuk, és azt hiszük, hogy kellene a jókedv, és az jó dolog, meg a bőség, az se árt. De itt sokkal többről van szó. Sokkal nagyobb értékről van szó. Isten bőséges kegyelméről. És itt szeretnénk visszautalni arra, amivel kezdtük ezt a mai alkalmat. Ez a tegnap lezajlott választás, annak az eredménye ad nekünk bizonyos lehetőséget. De ha mi elfeledkezünk arról, hogy mégis vissza kellene fordulni arccal Isten felé, akkor kisebb lesz az áldás, mint amit kaphatnánk. Ha csak a jókedvet és a bőséget kívánjuk, és nem fontos nekünk az Isten kegyelme, akkor nem sokra jutunk. És ezt a nem hívő politikusok nem tudják. Ezt mi tudjuk, ezt a hívő keresztjének tudják. A mi felelősségünk, hogy a társadalomban ez jelen legyen. És ezért imádkozunk, és ezt képviseljük. Ezt képviseljük minden irányba. Isten áld meg a magyart bőséges kegyelemmel. Na most ezek után visszatérünk az előző oldalra, és énekeljük el újra. Közben megjegyzem, hogy ennek a sorozatnak az utolsó alkalma jövő hétfőn lesz, tehát tavasszal ezt abba hagyjuk. Hogy mi lesz ősszel, ahhoz az kell, hogy megérjük. Ha Isten akarja és élünk, ahogy Jakab írja, akkor ősszel is lenne egy sorozat. A témája valószínűleg a boldogság, akár szerelmi, házasság és nagyapai, bármilyen boldogság. A boldogság a témánk, a bőséges kegyelemmel a tartalmában. Tessék figyelni az egyházi sajtót, majd ott igyekszünk közzétenni. Leginkább, vagy legbiztosabb a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat honlapja, 3w.bhs.hu. ott meg fog jelenni. A parókia portára is el szoktam küldeni, ott is meg szokott jelenni. Reformátusok lapjában is az új embernek van egy műsor füzet melléklete, azt hiszem, hogy mértékadó talán az a cím ennek. Abban is szokták közölni, nagyon kedves ott a szerkesztő is mindig közli. A Híd című evangélikus magazin is szokta közölni. A Békehírnök, ez egy baptista újság, szóval egyáltalán a egyházi sajtóra figyeljünk oda, mert nem gondolom, hogy jövő hétfőre kész lesz az őszi program. De tervbe van véve. Nos, hát akkor ezek után. Kérdésdoboz van. Na most én kerestem kérdést, nem találtam. Most két eset lehetséges. Vagy az, hogy két héttel ezelőtt nem volt kérdés a dobozban, vagy az, hogy elveszítette. Utóbbi esetben az illetőtől bocsánatot kérek. Bibliában benne van, hogy bocsássatok meg. És ha fontos, akkor arra kérem az illetőt, hogy írja meg újra a kérdését. Meg egy hosszú kérdés, és el is tartozom itt valakinek. De még van egy alkalom. Akkor Isten velünk, viszont látásra.